Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Pszichológiai témájú könyvet ajánlunk, megdöbbentő, elgondolkodtató történetekkel. Mentális problémákkal, amelyekkel nagyon sokan küzdenek, de talán nem figyelünk rájuk eléggé. Holló Bettina Máshogyan ugyanúgy című interjú kötete következik. Olá Andrea interjúja.
Hiába tudja az ember józan észszel, hogy tiszta a keze, az ajtó be van zárva és a vasalót is kihúzta, az agya mégsem hiszi el. Ha nem kopogsz hármat, meghal az anyukád, ha nem tapsolsz ötször, elüt egy autó. Folyton ilyen és ehhez hasonló gondolatok futnak át egy OCD-s agyán, mondja Viki. Noha 14 éves korában egy dokumentumfilm hatására rádöbbent, hogy minden bizonnyal kényszerbeteg, és furcsa szokásait az édesanyja is észrevette, még hosszú évek teltek el, mire eljutott szakemberhez. Számára a tinédzserkori felismerés csak arra volt jó, hogy még inkább elrejtse a problémáját, amit ettől fogva kifejezetten szégyelt is. A fordulópont 2015-ben érkezett el, amikor teherbe esett. Várandósága alatt a kényszerek minden korábbinál jobban felerősödtek. A Máshogyan ugyanúgy című új könyvből idéztem Holló Bettina interjú kötetéből, amelyben 20 megdöbbentő és elgondolkodtató történetet olvasunk. Kit a genetikai hajlam, kit egy transzgenerációs trauma, kit a cseppet sem idilli gyerekkor kényszerített arra, hogy megküzdjön legsötétebb démonaival. A történeteket olvasva az emberben leginkább az csapódik le, hogy nem kell feltétlenül extrém helyzetekre, kiváltó okokra gondolni, nem szélsőségekről mesélnek ezek az interjú alanyok, hanem hétköznapi emberek ők, akiket történetesen szinte megoldhatatlan feladat elé állított az élet a betegségükkel, az állapotukkal, és ők megpróbáltak valahogyan kiutat keresni. A szerzővel, Holló Bettinával, az Index újságírójával beszélgetünk a könyvről.
Ez koncepció is volt, tehát az is ugye a könyvnek az alcíme, hogy hétköznapi emberek, különleges sorsok, ezzel is egy kicsit azt akartam jelezni, hogy bármelyikünk kerülhet igazából hasonló helyzetbe, és sokszor egy apró mozzanat elég hozzá, vagy hát most így ez az apró kifejezés viszonylagos, de hogy tényleg egy olyan dolog, amely ilyen helyzetben bármelyikünk kerülhet, egy iskolai bántalmazás, vagy egy olyan családi jelenet, ami sajnos elég sok otthonban megtörténik. Nyilván vannak ebben azért fokozatok, szóval nem is akarom elbagatelizálni így az érintettek által elmondott történeteket, de valóban én is azt láttam, meg azért is kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert így azt láttam, hogy nagyon sokunk életében történnek hasonló nehézségek, hogy vannak időszakok, amikor keresztül megy komoly lelki kríziseken, és lényegében én is így bármerre néztem, azt láttam, hogy körülvesznek minket ezek a történetek, és ezért akartam ennek így teret engedni egy sorozat, majd egy könyvként.
Igen, erről kérlek, beszélj egy picit részletesebben, hogy mi indította el ezt benned. A könyvet nyilván a cikk sorozat népszerűsége, vagy az a figyelem, ami ezt körülvette, de hogy miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
Talán onnan indul a dolog, hogy nekem így újságíróként az oktatás és az egészségügy is szakterületem, és akkor úgy gondolom, hogy ebben a sorozatban ez a két terület itt tök jól találkozik, hiszen ugye alapvetően egy egészségügyi témákat feszeget, viszont edukációs célokat szolgál, illetve emellett volt, amit a könyvben is leírok, hogy gyerekkoromban láttam egy nagyon érdekes dokumentumfilmet, ahol olyan családokat mutattak be, vagy olyan közösségeket, ahol valaki valamilyen mentális problémával küzdött, és igazából nem tudom, hogy miért, de valamiért annyira megfogott, egy kicsit így kinyitotta nekem a világot, hogy tudtam, hogy a mi családunk milyen, mi hogy élünk, és akkor úgy rádöbbentem, hogy mások mennyire másképp élnek, hogyan telnek a hétköznapjaik, mennyire más küzdelmeik vannak, mint mondjuk nekünk, és ezt így nagyon érdekesnek találtam, és ez az élmény így bennem maradt sokáig, és fogyasztottam is a későbbiekben sok ilyen típusú tartalmat, és akkor, mikor már újságíró voltam, akkor ott volt bennem, hogy én is szeretnék valamilyen hasonló sorozatot, vagy valami hasonló tematikát elkészíteni, és akkor így jött tulajdonképpen az első rész, ami a borderline személyiségzavarról szólt, és már az így eléggé nagy sikert aratott, rengetegen elolvasták, sok visszajelzést is kaptam, és akkor így sorra jöttek az újabb és újabb részek. Eleinte egyébként sok kétségem volt afelől, hogy meddig tud eljutni ez a sorozat, vagy hány olyan alany találok majd, aki belemegy abba, hogy ilyen mélységben elmesélje az életét, meg a küzdelmét. De szerencsére egy idő után már tulajdonképpen maguktól is jelentkeztek az érintettek, tehát többen a könyv szereplői közül ők kerestek meg engem, hogy látták a sorozatot, ők is küzdenek valamilyen betegséggel, és hogy szeretnék így a sorstársaik informálása véget, vagy akár egy kicsit így önmaguk felszabadítása véget így ezzel előállni. Kiállni, úgyhogy így beindult tulajdonképpen organikusan a sorozat, ami aztán ugye idővel egy könyvé is kinőtte magát.
Volt ebben kockázat egyébként, hogy ők megmutatják magukat? Mert ugye van, akinek nem látjuk az arcát, és van, aki fotóval van ott, de hogy valódi kockázat van-e? Milyen helyzetekben vannak ezek az emberek, akik jelentkeztek nálad, vagy akiket megtaláltál?
Szerintem hatalmas dolog volt így a részükről, hogy ezt így bevállalták, vállalva ezzel együtt a kockázatokat is. Mert bizony volt olyan, aki tartott attól, hogy elmeséli a történetét, és akkor esetleg majd ezt elolvassák a kollégái, elolvassa a főnöke, és máshogy ítélik meg. Volt egyébként olyan, aki már korábban is kiállt a történetével, és bizony el is szenvedett emiatt hátrányokat, mert nehezebben talált ezt követően munkát, mert elég manapság csak beírni valakinek a nevét a Google-be, és akkor hát ez fogja kidobni, hogy mondjuk valamilyen személyiség zavarra küzd, hát akkor az sokkal inkább hátraarcot fordítanak, úgyhogy mindenképpen volt ebben kockázat. Valaki ezt ennek tudatában vállalta be tulajdonképpen, de bizony voltak olyanok is a könyvben, akik szerettek volna kiállni mondjuk a történetükkel, de azt még nem érezték megléphetőnek, hogy mondjuk az arcukat vagy a nevüket is közzé tegyük. Illetve vannak, akik ugye mondjuk akik függőséggel szerepelnek a könyvben, közülük többen is anonim közösségekben gyógyulnak, és ők viszont így ezeknek a közösségeknek a hagyományait szerették volna tiszteletben tartani azzal, hogy a történetüket közzé tehettem, viszont az arcukat és a nevüket nem.
Említenél néhány olyat, ami különösen fontos történet számodra, mert valami olyan vonalat tudtál megtalálni, amit egyébként máskor nem hangzik el ezekben az anyagokban, amivel akár te dolgozol, vagy amit te láttál.
Nekem inkább azok ragadtak meg, azok a pillanatok így a munka folyamatból, ahogy mondjuk megérkeztem egy interjúra, amilyen prekoncepciókkal én oda mentem, és ahhoz képest, ami után ezt kaptam. Például így tökre megmaradt bennem egy ilyen kis anekdota, hogy mikor mentem az evészavaros lányjal egy kávézóba, hogy találkozzunk, akkor busszal mentem, és egy lány ült szinte mellettem a kutyájával, és szemügyre vettem ezt a lányt, hogy milyen jól van egyébként felöltözve, milyen cuki kutyája van, olyan kiegyensúlyozottnak tűnt, és aztán mind a ketten ugyanott szálltunk le, majd ugyanabba az irányba sétáltunk, majd a kávézóhoz odaérve kiderült, hogy egyébként ő a mai interjú alanyom, én meg vagyok az újságíró, és akkor így mind a ketten rácsodálkoztunk, és nekem ez így azért egy ilyen kedves történet, mert biztos, hogy sokan szoktak így akár a tömegközlekedésen, vagy egy boltban így elmélázni azon, hogy a másik ember az vajon milyen életet élhet, és úgy próbálunk társítani hozzá dolgokat, és ezek sokszor nagyon, nagyon téves dolgok. Én is így a lányt abszolút egy ilyen kiegyensúlyozottnak láttam, és utána pedig elmesélte nekem így a viszontagságokkal teli történetét, és rádöbbentem, hogy tényleg bárhol belebotlik az ember ilyen mély történetekbe. De például, amikor a dadogó sráccal beszélgettem, interjúztam szintén egy kávézóban, akkor éppen arról beszélgettünk, hogy milyen gyakran úgymond megnézik őt az utcán, meg megbélyegzik, meg amikor meg kell szólalni a postán, a boltban, stb., akkor sokan így rácsodálkoznak, hogy mennyire dadog, és nyilván sokan akár mondjuk azt is gondolják, hogy értelmi fogyatékos, pedig ez messze nem igaz. És érdekes, hogy miközben pont erről beszélgettünk, kiszúrtuk, hogy így egyébként a mellettünk lévő asztalnál pont ez történik, hogy ott egy társaság úgy nagyon-nagyon nézte, hogy vajon a beszélgető társamnak mi lehet a problémája, hogy így beszél. Úgyhogy ez is abszolút egy ilyen visszaigazolás volt arról, hogy ezek a történetek tényleg itt körülöttünk vannak, és hogy érdemes ezekkel foglalkozni.
Tudnál akár példákkal megint említeni olyan embereket, vagy olyan beszélgetőtársakat, vagy olyan betegségeket, ahol kiderül a te interjútból, hogy mondjuk milyen megküzdési stratégiákat alakítottak ki maguknak ezek az emberek, amiből szintén profitálhat az olvasó. Tehát azt mondhatja, hogy lám-lám, akkor kényszerbetegség esetén ő ezt csinálta, így tudta leküzdeni, vagy skizofrénia esetén, mikor érezte azt, hogy szakemberhez kell fordulni. Szóval, hogy számos olyan pontot mesélnek el ezek a te megszólalói, amin már lehet, hogy valaki túl van, lehet, hogy még nincs ott, és segítséget adhat.
Igen, például most, hogy így említetted a skizofrén hölgyet, ő is ugye az eleinte nagyon el volt veszve, mert soha nem is foglalkozott mentális betegségekkel, nem igazán volt tájékozott úgymond ezen a területen, és mégiscsak egy nap azt kezdte el gyanítani, hogy skizofréniával küld. És szerencse, hogy rátalált például egy olyan intézményre, az Érdedések Alapítvány által, ahol úgymond így a közösségi pszichiátria módszereit alkalmazzák, és ez szerintem azért fontos, mert nagyon sokan azt gondoljuk, hogy csak úgy lehet ezeknek az embereknek gyógyulni, fejlődni, hogy mondjuk befekszenek egy valamelyik állami intézmény pszichiátriai osztályára, ilyen tök ijesztő fehér falak, fehér köpenyes emberek mászkálnak körülöttük, és ők oda be vannak zárva, a külvilágtól elszeparálva, stb. És ugye ez a hölgy mégis talált egy olyan intézményt, ahol ennél úgymond sokkal lazább, de mégis hatékony lehet a gyógyulás, tehát ide együtt járhat a szeretteivel, bemegy nappal, ha akar, hazamegy, ha úgy van, akkor akár ki is mennek hozzá a saját otthonába, tehát sokkal a mindennapi életéhez jobban hozzáilleszthető ez a gyógyulási folyamat. Ez például nekem is új volt, hogy így is lehet gyógyulni.
Most eszembe jutott még az alkoholista megszólalód, akinek van egy elég erős mondata, ami szerintem sokak számára eltanulható. Emlékszel rá?
Hogy csak ma nem iszom. De ez egyébként a nagyon sok függőnél, tehát ez mindegyiknél visszaköszön, ez jó is, hogy említed, hogy nem feltétlen kell a függőknek mondjuk a leszokás első napján arra gondolni, hogy soha többet, meg évekig, meg nem tudom, mert az túl sok hirtelen kiszakadva így a függőség hálójából olyan kijelentéseket tenni, hogy soha többet, és végleg leszámoltam, ez egyszerűen egy ilyen bevehetett kanyar még azon a ponton, ugye a kezdetekkor, és pontosan elég, hogyha mondjuk csak azt mondják, hogy én ma nem fogok szerencsejátékozni, én ma nem drogozok, én ma nem iszom. És az elég, hogy most a következő 24 órában ez lesz, aztán majd meglátjuk, és akkor jön a következő nap, és akkor megint csak az a nap. És ez egyébként idővel nyilván gyűlik, és egyre messzebbre merészkedik az ember a pári gondolatiságban.
Azért az elég megrendítő, hogy bár az előbb segítő intézményi háttérről beszéltünk, de hogy volt olyan történet, ahol becsukták az ajtót, és azt mondták neki, hogy nem lehet rajtad segíteni.
Egyszerűen a drogfüggő. Igen, ő többszörösen visszaesett, volt börtönben, többféle pszichiátrián, és már tényleg az állami intézményekben is annyiszor megfordult, meg mégis úgy tűnt, hogy nem tud javulni az állapotot, tehát egy ilyen nagyon reménytelen helyzetben volt már, és már tényleg egy ilyen állami intézmény pszichiátriáján mondták neki, hogy nem tudunk magán segíteni. És akkor, amikor ezt kimondták neki, akkor az furcsa módon egy löketet adott a felemelkedéséhez, hogyha már tényleg egy kórházból is elküldenek, mert annyira reménytelen eset vagyok, akkor mégis hova mehetek, és akkor milyen is az élet. Ezekben a percekben egy random valaki ott termett mellette, aki már így egy ideje követte a történetét, meg így összerakta, hogy milyen helyzetben is van ő, és megadta neki egy ilyen drogambulanciának a telefonszámát, és akkor végső elkeseredésében oda végül is elment, majd így került rehabra, és hát azóta az ő története meg egy igazi felemelkedés, mert évek óta tiszta, ma már prevenciós előadásokat tart iskolákban, rengeteget segít sorstársaknak, mindenhol így viszi a hátán úgymond ezt a kábítószer ügyet, Úgyhogy az ő története az, hogy milyen mélyről, milyen magasra jutott, egy tényleg elképesztő felemelkedésnek tekinthető szerintem.
Itt kellene beszélnünk arról, hogy az interjúk után mindig egy-egy szakembert megkérdezel, az adott terület specialistáját gondolom. Hogyan építetted föl ezeket a szakértői beszélgetéseket? Mi volt a célod ezzel?
Igen, ugye első körben személyes történet van valóban, és akkor utána jön a szakértői vélemény, és azért tartottam fontosnak, hogy szakértők is lehetőséget kapjanak, hogy egy kicsit így kizumoljunk az adott személyes történetből, mert vannak ugye hasonlóságok, tehát azért el lehet mondani, hogy mondjuk egy skizofrén személy milyen tünetekkel küzd, de annyira szerteágazó tünetek vannak, hogy lehet, hogy az én interjú alanyom mond mondjuk hármat, de lehet, hogy egy másik skizofrén személynél mondjuk másik négy probléma merül fel, vagy vannak átfedések, de vannak egyediségek is, és szerettem volna, hogy ezeket így feloldjuk, és a szakértők egy kicsit így kitágítsák mindazt, hogy milyen tünetek fordulnak elő az adott betegségnél, milyen gyógyulási lehetőségek vannak, hiszen lehet, hogy az interjú alany elmondta, hogy ő hova ment, de azon kívül még számos más egyéb kezelési lehetőség van. Így úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy így átfogó legyen a könyv, meg így a olvasóknak, vagy sorstársaknak, más személyeknek is ténylegesen hasznos legyen, kell az, hogy a szakértők tágítsák egy kicsit az érintett által elmondottakat.
Pont a skizofréniával kapcsolatban, és szerintem a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy ezért ez egyrészt eléggé fókuszban van manapság, másrészt pedig rengeteg sztereotípia tapad ezekhez a problémákhoz, ezekhez a betegségekhez éppen ezért. Tehát a skizofrénekről azért mindig azt gondoljuk a filmek miatt, hogy ez egy kriminológiai kategória már, biztosan, és ha meghalljuk valakiről, és skizofrén, akkor biztos, hogy nagy baj van. És hát a narcisztikusok is most már végül is a mai társadalomban nagyon előtérben vannak, és nagyon elítélően nyilatkozunk róluk. Mennyire törekedtél arra, hogy ezeket helyre tedd, vagy hogy megmutasd ennek a árnyalatait?
Igen, ez mindenképpen célom volt. Sok olyan sztereotípiát igyekeztem így a könyvben leírni, hogy valóban mik azok a képek, amiket társítunk, hogyha mondjuk meghalljuk azt, hogy skizofrén, meghalljuk azt, hogy narcisztikus, tehát, hogy szerintem manapság is, és ezt a skizofrén hölgy is elmondta, hogy azt halljuk, hogy a híradóból, a sok helyről az jön, hogy megölte az édesanyját a skizofrén beteg. És akkor így azt gondoljuk, hogy akkor minden skizofrén egyébként másokat bánt, meg félni kell tőlük, tartani kell tőlük. Holott például ez a hölgy is, akivel én beszélgettem, a legbékésebb természet, tehát hogy soha nem ártana másoknak, magának viszont annál inkább, tehát a legtöbb érintett azért sajnos önmagára a legveszélyesebb, meg önmagukban tesznek kárt leggyakrabban, nem pedig másokban. És hát nem csak skizofrének szoktak úgymond másokat bántalmazni, vagy bűncselekményeket elkövetni, csak valahogy mégis így rájuk húztuk ezt a lényeget, és akkor így ezzel mennek tovább sokan. De ott van például igen a narcisztikus személyiségzavar, ami hát nem is tudom, tényleg bekúszott a mindennapokba ez, hogy narcisztikus, meg narci, meg nem tudom, és ezekkel úgy dobálozzunk ezekkel a kifejezésekkel, mint hogyha körülbelül mindenki pszichológus vagy szakember lenne. Holott egyébként azért ez sokkal összetettebb, hogy nyilván kinél alakul ki egy ilyen személyiségzavar, és az mivel jár együtt.
Számomra az ő története az egyik legizgalmasabb. Egyrészt azért, mert hogy ő fölismerte ezt a problémát. Ugye nagyon sokan, tehát hogyha most azt nézzük, hogy tényleg narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, de nem ismerik föl, nem fogadják el. Tehát, hogyha mondjuk a másik végét nézzük a dolognak, föl sem merül bennük, hogy ez így van, és ő ezzel dolgozik, ezt fölismerte és akar ellene tenni. Ez egy nagyon erős sztori.
Igen, abszolút nekem is ez nagyon fontos volt, és szerintem nagyban segített megérteni azt, hogy aki valóban narcisztikus személyiségzavarra küzd, milyen múlttal rendelkezik, és milyen élmények vezettek ahhoz. Tehát az Olinál például az interjú alanynál az volt, hogy olyan sok hiányt szenvedett el gyermekkorában, hogy mire felnőtt, azt érezte, hogy neki akkor most gyorsan mindent vissza kell pótolnia, és ezért ő bármit megtehet, bárhogy kommunikálhat, hiszen annyi minden hiány volt gyerekkorában, hogy na akkor most ide neki mindent, és ez a feljogosítottság érzéssel teltek így a mindennapjai, és szerintem ez nagyon segített megérteni azt, hogy mi vezetett tulajdonképpen a személyiségzavar kialakulásához. De egyébként, igen, említetted, hogy nagyon ritka, hogy mondjuk a narcisztikusok felismerjék, hogy segítségre van szükségük. Ez is egy olyan terület, amiben azért a szakértők se értenek egyet. Tehát sokak szerint a narcisztikus személyiségzavarból, meg pont azért, hogy ez nem egy átmeneti állapot, hanem ez egy személyiségzavar. Ez egy élethosszú fennálló dolog, amiben nagyon nehéz előre jutni. Én úgy gondolom, hogy a Zolinak sikerült, de például pont most volt egy beszélgetés, egy podcast, ahova meghívták Zolit, illetve az ő történetét, vagy az ő történetéhez szakértői véleményt író Barcs Krisztinát, és ott is azért voltak ebben súrlódások, hogy tényleg milyen esélyeik vannak a narcisztikusoknak, egyáltalán el tudnak-e jutni oda, hogy valóban felismerjék a problémájukat. Úgyhogy ezek azért összetett dolgok, de én örülök, hogy Zoli története így megjelenhetett, mert mindenképpen egy remény, meg egy példa szerintem a többi érintettnek, illetve a hozzátartozóknak is nagyon tanulságos. Szeretnék elindítani a következő hetekben egyfajta ilyen mozgalmat Magyarországon. Ennek a mozgalomnak az lenne tulajdonképpen a koncepciója, hogy a könyvemben ugye 20 ember már elmondta a saját történetét, viszont nyilván ebben az országban, mint sok más országban, és nem csak ők küzdenek ilyen problémákkal, nagyon sokaknak lenne még mondani valója, mert nagyon sok más függő is van, nagyon sok más személyiségzavarral élő ember is van, és tök szuper lenne, hogyha így egyre többen kiállnának, és akár így erőt merítve a könyvbéli történetekből, így a közösségi médiában elindulhatna egy ilyen lavina, ahol így más emberek is felvállalják a saját krízisüket. Kerestünk meg egyébként ezzel kapcsolatban a napokban ismert embereket, influencereket is, hogy itt segítsenek így beindítani a mozgalomnak a kerekeit, és azt remélem, hogy ebből tényleg lehet valami, és akár így néhány hét vagy hónap múlva egyre több ilyen történet kerül majd napvilágra. És amit ezeket a történeteket összekapcsolná, az egy ilyen hashtag. Hashtag nekem is van mondani valóm, tehát arra bátorítanék mindenkit, hogyha valaki úgy érzi, hogy küzd valamivel, és esetleg készen áll arra, hogy ezt így megoszta a nagyvilággal, akár így saját maga könnyítése véget, vagy akár mert szeretne ezzel üzenni a társadalomnak, vagy szeretne a sorstársain segíteni, akkor én nagyon örülnék, hogyha a következő hetekben látnánk hasonló ilyen bátor kiállásokat, és aki ezt esetleg meglépi, az használja ezt a hashtag nekem is van mondani valóm címkét, hogy így ezek a történetek összekapcsolhatók legyenek, és ha rákeresünk mondjuk erre a hashtagre, akkor sok más hasonló történet is elénk kerüljön.
Holló Bettinával, a Máshogyan ugyanúgy című interjú kötet szerzőjével, az Index újságírójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak itt a hétvégi menetre.